Bartók Béla nemzetközi kórusverseny. Élőben a Debreceni Kölcsei Központból, július 3-án 19 órakor és július 5-én 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban.
Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Premetz Mátyás, billentyűs, temondorgonista. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 11 óra 30 perc. Arckép. Alkotó emberek portréja.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Kecskés Barbara. Az Arckép mai vendége a Salzburgi Dóm nyugalmazott karnagya, zeneigazgatója Cifra János, aki 35 éven át vezette a Székesegyház kórusát és zenekarát. Cifra János karnagyja a Salzburgban, a Dóm próbatermében beszélgethettem. Mindannyian vándorok vagyunk, mindenki valahonnan jön és valahová tart. Cifra János gondolatait idéztem, aki 35 esztendőn át volt a Salzburgi Dóm karnagya, zeneigazgatója, és a mai napig szolgál. 1951 szentestéjén született Budapesten, és először építésznek tanult. Végül miként vezetett a zene felé ez az út?
Ez a küldetés, illetve a valahonnan jövetel nagyon meghatározó eleme volt az életemnek. Tehát az, hogy én a budapesti Szent Imre templomban első áldozóként minisztrálhattam, édesanyám fönt énekelt a kóruson vele, persze mindenféle egyházzenei eseményeken, a nagy Cecília énekléseken már kisgyerekkorom óta részt vettem. Ez tényleg egy olyan meghatározó élménye volt a gyerekkoromnak is, hogy tudtam, hogy építészetet elkezdem tanulni, és szerettem is, két évig városépítészetben voltam tevékeny, de aztán mindig éreztem, hogy ez nem az, ami az életem nagy részét be tudja tölteni, hanem a hit körüli lépések azok, amik a zene keresztül nagyon jól elérhetők és megtehetők, és ez volt tulajdonképpen a nagy beteljesedése aztán ugye a ifjúságom útkeresésének.
Azért az építészet a mai napig megmaradt. Éppen tegnap este mesélte János, hogy épp egy építészeti könyvet olvas a templomépítészetről.
Igen, hát az olyan megkapó, hogy az embernek nyugdíjba kell mennie, és akkor lesz ideje olyan dolgokat olvasni, amire már régen rájöhetett volna. De ez speciálisan a Szabó Tibor Imre művészettörténész teológusnak a írása arról, hogy a templom építészet az tulajdonképpen a Bibliának a nagy jeleneteire épül, tehát egy templomot úgy építenek, hogy megfeleljen a Noé bárkájának a proporciójára, tehát ahogy ott a leírja az Ószövetségben, hogy hány méter szélességű, hány méter hosszában. Tudjuk, hogy ez a szimbolikus jelentőség. Pont ez a szimbolikum az építészete vonatkozóan óriási hit igazságokat, illetve hitbeli útmutatásokat ad. Tehát az, hogy az Édenkerttől a Frigyládáig, a Salamoni nagy templom Frigyládáig húzódik az út, tehát az első állomás, ahol még az üdvösségre nem képesek, tehát az bűnbeesés alkalma megváltásig, amíg Jézus Krisztus megjelent a világtörténelemben, az az első állomás, és utána a következő 6 egységben van a Noé bárkája, amit hajónak nevezünk, ezért a templom hajója, ahol a küzdő egyház részt vesz és halad egészen Krisztusig, a főoltár, ami a frigyládának a helye, és ott az egyetlen fölség, az egyetlen méltóság Krisztus előtt hódol.
Salzburgban, a Mozarteumban 80-as években voltak a diákévek. Milyenek voltak ezek? Hogyan emlékszik vissza? Ugye ez a Zeneakadémia után volt, ahol karvezető szakon végzett, többek között Szőnyi Erzsémet, nem sorolom, kik voltak a mesterek.
Nagy élmény volt egyrészt, hogy a karvezető szakra annak idején fölvettek az építészkar után, illetve építész tevékenységem közepette. Ami gyerekkori vágyam is volt, én még akkor az orgonára gondoltam, hogy orgona szakon próbálok felvételizni, tehát aztán a konzervatóriumban nem sikerült ez a felvétel, és aztán a karvezetésre később sikerült, és ott olyan emberekkel találkoztam, akik ma többnyire szintén ugye a zenepedagógiában jelentős szerepet játszanak, illetve nagyon-nagyon szép munkát végeznek, és többek meg az egyházzenében. Annak idején nem volt még egyházzenei szak, tehát a karvezetés volt az a gyűjtőtábor azoknak a zenészeknek, akik aztán közben különböző templomokban kórusokat vezettek. Úgyhogy ez volt az első lépés, utána a karmester képzőre szerettem volna felvételt, ez megint csak nem vettek föl a Zeneakadémián, akkor még ugye elég kevés ember jutott be oda, és aztán megnyílt egy lehetőség itt a Salzburgi Mozarteumban, úgyhogy az volt aztán a közvetlen kiváltója annak, hogy én 80-ban persze szigorúan csak 2 évre, akkor még csak ilyen posztgraduális módon lehetett engedélyt kapni a minisztériumból, úgyhogy hát 80-tól 82-ig terveztem. Az volt a célom, hogy 82-ben aztán hazatérek egy karmesteri végzéssel.
Egy kicsit másképp alakult a diákévek.
Igen, hát én visszatértem 82-ben a Győri Kisfaludi Színházba, egy rövid évadig ott voltam, csak aztán 83-ban megházasodtam Regina feleségemmel, akit a Mozarteumban ismertem meg, és akkor itt egy egyházzenei állás megürült, és az egyházzenei referátusnak a vezetése is, az volt a szerencsés véletlen, hogy akkor ezt úgy sikerült összekapcsolni, hogy itt kezdtem el a zenei munkámat, ami még a Dómmal persze nem volt összeköttetésben, de ez volt az alkalom rá, hogy aztán Salzburgba települtem.
Hogyan nézett ki a Dóm zenei élete annak idején a 80-as években, és hogyan változott az elmúlt években, évtizedekben, amíg Cifra János vezette?
Igen, hát mondjuk a dolog értékelését az biztos, hogy másokra kell majd bízni, de hát akik annak idején meg az én vezetésem alatt részt vettünk, azért egy szép ívet lehetett észrevenni az elődeim, akik 1922 óta amatőr kórusokkal dolgoztak, addig megvolt a hivatalos struktúrája az salzburgi érsekség zenei életének. Jól lehet, a Mozart-féle struktúra az már 19. század elején fölbomlott, amikor a herceg érsekség megszűnt, de azután a 20. század elejétől csak amatőr kórusokkal dolgoztak, tehát háború alatt előtt, utána volt a leghosszabb ideig szolgáló domkapellmester, domkarnagy József Messner, aki sok művet is komponálta dom számára, 43 évig volt domkarnagy. Hát ezt a számot nem lehet elérni, persze, egy normális körülmények között. Tehát erre nem is törekedett senki, csak az utána jövők szintén szép kórus életet alakítottak ki, és mindig a akkori korszaknak megfelelő társadalmi struktúrákkal is dolgoztak. Tehát, hogyha egyetlen kórus volt például évtizedekig, akit a Domban énekeltet, akkor azok 45-ször felléptek, tehát minden vasárnap, és akkor, ha vendégkórusok jöttek, akkor azoknak maradt az a augusztus közepe, szeptember elejé időszak, amikor ez a nagy kórus szabadságra ment. Most hát ezen a struktúrán kellett változtatni, mert láttam, hogy olyan kórus ma már nem lehet találni, hogy 45-ször föllép, és minden alkalommal lehetőleg olyan színvonalon énekel, hogy azért ezt egy ilyen nagy elvárásokkal teli katedrálisban képviselni lehessen. Úgyhogy kialakítottuk egy a több oszlopra épülő dombmuzikot, nagy kórus volt, akkor volt egy kis kamara együttes, és volt a szólistákból összeállított kisebb társaság, akikkel, amikor a négy emelvényt fölépítették újra, az a 91-es, 95-ös évekre nyúlott vissza, akkor lehetett sok mindent a több kórusos literatúrával, ilyen kis csoportokkal is énekelni. Zenekar mindig fontos szerepet játszott, mert ők profik, és aztán a nagy miséken, meg nagy ünnepeken ők szolgáltatták persze a nagy hatást, ami alkalom volt arra is, hogy ezt a literatúrát ápoljuk.
Mozart koronázási miséjéből szólt a részlet. A felvétel 2014-ben készült a Salzburgi Domban. A Dom kórusát és zenekarát magazinunk vendége Cifra János vezényelte.
Mindenképpen beszélünk el az akusztikáról, hiszen hogyha az ember belép ebbe az óriási térbe, ami tulajdonképpen az élete, a munkahelye lett, hihetetlen, lenyűgöző maga a tér. Tehát az akusztika is nagyon különleges.
Hogyne, sokan panaszkodnak rá, hogy egy ilyen nagy akusztikában nem lehet énekelni, meg nem lehet zenét, hangszereket hallgatni, mert minden nagyon visszhangos. Viszont még hadd utaljak arra, hogy Mozart miséinek a nagy része, 17-ből 14-et erre a Dómra komponált, tehát olyan nagyon nem rosszalhatta az akusztikát, hanem egy olyan nagymester, mint ő, akkor biztos, hogy úgy igazodott hozzá, ahogy ez az akusztika megkívánta. Tehát az én tanulságom ebből az, hogy az akusztikát kezelni kell, és hogyha ezt Mozart tudta a műveivel, meg komponálásáért csak Mozart, Michael Haydn, vagy előtte Heinrich Ignaz Franz Bieber, meg Georg Muffat, tehát ez nagy szerzői az előző korszakoknak, akkor nem panaszkodni kell az akusztikára, hanem megkeresni azt a lehetőséget, hogy hogy képezzük a hangot, hogy fújjuk meg a trombitát, hogy játszanak a hegedűsök ahhoz, hogy egy pontra vigyék a hangzást, és aztán a kihangzással is kalkuláljanak, tehát dolgozzanak, tehát ami a megfújt, vagy a meghúzott, megénekelt hang után jön, annak is még egy nagy szerepe van.
A domkórussal, a liturgia zenei ellátása mellett és a domkoncertek mellett igen sok turnén vettek részt. Európa számos városában jártak,
ezen kívül New Yorkban, Tokióban. Mi minden volt ennek a jelentősége?
Amit már említettem, hogy áttértünk arra, hogy nem minden vasárnap éneklünk. Ez azzal is járt, hogy sok vendégkórus is jött ide hozzánk, aki jelentkezett és szeretett volna énekelni, és akkor persze ki lehetett választani azt, hogy kik azok, akik a 10 órási misére alkalmasak. És ezektől jó részt jöttek aztán olyan meghívások, ahova mi mehettünk külföldre, tehát ez nem egy agentúra keretén belül zajlott, hanem sok ilyen barátság szövődött partner kórusokkal. Tehát ilyen volt a tokiói, onnan jött minden évben egy időben egy nagy japán kórus Salzburgba, vagy a montreáli kapcsolatunk, ahol a régi kórusvezetőn Takács Miklós, aki pár évvel ezelőtt elhunyt, ő ott tanította az egyetemen, és vezette a ottani kórusát, úgyhogy ő hozzájuk kaptunk egy meghívást. És aztán hát körülbelül olyan 40 túrán voltunk, ami néha repüléssel, néha hosszú buszutazással egybe kötve, de hát tényleg, hogy Európa sok-sok nagyvárosában, meg kisebb helyein. Tehát így adódtak ki ezek a baráti kapcsolatok tulajdonképpen, és aztán az meg még jobban emelte a fényt, hogy hát egy Notre Dame-ban, még a régi Notre Dame-ban énekelhetünk, egy nagy misén, vagy a Szent Péter Bazilikában, Rómában az első olyan misén énekeltünk Mozart requiemet, ahol a liturgiáért felelős bíboros, Noé bíboros vezette a misét, és mondták nekünk, 1991-ben volt ez, hogy addig még nem volt példa, hogy Mozart requiemet a mise keretein belül énekeljünk. Tehát sok-sok ilyen élmény összeadódott. Most a nyugdíjba vonulásom után egy nagyon kedves énekkari tag összeállított egy 2 kötetes könyvet, amiben le vannak írva ezek az utazások minden részleteiben.
3 pápai szent misén is szolgált Cifra János. Budapesten Ferenc pápa látogatásakor is ott volt. Ez különleges, mert ugye pont most volt pár órája itt Salzburgban Ferenc pápa gyászmiséje, amikor beszélgetünk. Gondolom ezek kiemelkedő pillanatok voltak az életében.
Talán hadd kezdjem egy nagyon régi legendával, hogy így mondjam, a Benedek pápa írta a könyvében, hogy az édesapjával gyerekként járt a Salzburgi dómban, és amikor az első koronázási mise hangjait hallotta, akkor a szíve megdobbant, és azóta emlékszik erre az élményre, amit itt ifjú emberként a Salzburgi dómban élt. Azután ő volt már prefektusként is itt, mint szónok, illetve mindenféle tudományos társulatoknak a celebránsa. Azóta a Salzburgi Hochschulwoche ünnepi szónokaként is járt erre, akkor még nem volt pápa. Utána a II. János Pál pápa 2 látogatását szervezhettem zeneileg, illetve hát zenéltünk mind a 2 alkalommal egyszer kinn a dóm melletti nagy téren, mert az 20 000 ember jelenlétében volt, és a másik meg benne a dómban egy Mozart misével. És hát most, amikor a Ferenc pápa Magyarországon látogatott, akkor pont vonaton ültem, amikor telefonon fölhívott a Sapszon Ferenc tanár úr, és megkérdezte, hogy lenne időm beszállni ebbe a kis közösségbe, ahol 6-7 karnagy vezette az ünnepi zenmisének a zinejét. Hát persze, mondom, hát nem is kell vele nézni a naptáramba, persze, nagyon szívesen jövök, és hát örömmel vállaltam, ez tavaly áprilisában volt a Kossuth téren.
Ez a szolgálat a mai napig tart, amit hosszú évtizedekkel ezelőtt elkezdett, hiszen a mai napig szervez akár a Salzburgi Domba magyar vendégkórusokkal zenei szolgálatot, koncerteket, orgonál, sőt, kurzusokat is tart. Mi az, ami folyamatosan inspirálja akár a diákok érkezésekor?
Majd, hogy nem olyan az élet, hogyha az ember nyugdíjba megy, akkor azt teheti, amit szeretne. De ez nem hálátlanságban mondom, én a pályafutásom alatt is rengeteg ilyen örömteli élményem volt, de azért most még egy kicsit, hogy a magánútjáról hadd kezdjem el, hogy hát a piarista múltam, 70-ben érettségiztem ott, az nagyon befolyásolja azóta is kialakult liturgikus elképzeléseimet. És hát mondjuk, hogy a mai családi állapotunk 4 gyerek és 10 unoka szintén egy nagyon fontos része a napi rendemnek, illetve a heti rendemnek. Viszont amit most fontosnak tartok, az egy talán olyan leszűrődése a az eddigi tapasztalatoknak, hogy most már úgy be kell osztani, hogy mi az, ami fontos a hátralévő években, meg lehetőségekben. És ebbe egyre inkább azt érzem, hogy a mai világnak, minden évnek, minden évtizednek megvoltak a nehézségei, de az, hogy egy kis aggállyal nézve az, hogy mennyire eltűnik a hit az emberekben, az a hit, ami tulajdonképpen az éltetőnknek kell, hogy legyen, mert ez a része az életünknek lehet, ez még olyan hosszú is, de ez csak egy kis előjátéka annak, amit az örök élet ígér nekünk, és hogyha ezt komolyan vesszük, akkor nem csak prédikálnunk és beszélnünk kell, hanem állandóan nap mint nap, hogy számunk kell kérnünk magunkat, hogy tényleg komolyan bízunk-e Istenbe, és örülni tudunk-e annak, amit ő nekünk készít.
Mozart koronázási miséjéből szólt a Glória tétel. A felvételen a Salzburgi Dom kórusát és zenekarát magazinunk vendége Cifra János vezényelte.
Egy misszió, ami elkezdődött 1951. december 24-én.
Hát ez egy nagy ajándék, és persze erről az ember nem tehet, de hogyha gondolom, ez olyan, mint minden hivatás, és különösen a lelki hivatások, hogyha az ember úgy érzi, hogy a lelkében megkapta, akkor ennek nem mondhat ellene, mert az nagy mulasztás lenne.
Ugye 2022 óta a Szent Sebastian templomban lát el liturgikus szolgálatot, orgonál, vezeti a kórust, és itt ugye tradíció is latin liturgikus szolgálat van, ugyanúgy, mint annak idején, gyermekkorában, fiatal felnőttként.
Ennek a közvetlen kiváltója az volt, hogy amikor itt a Domba nyugdíjba mentem, a második fiunk, aki latin-magyar tanár, ott orgonált, és a Gregoriánt énekelte. Nem képzett zenészként, de nagyon-nagyon benfentesként. Ő a magyar régi liturgia körökkel is kapcsolatban van, meg az egyházzenei tanszak némelyik tagjával, és az ő meghívására mentem én tulajdonképpen Szent Sebastianba, és azóta örömmel néha csak ketten, néha hárman énekeljük a propriumokat végét. És hát ez persze az, hogy az én fiam megmutatja nekem most azt, hogy hol a jövő, az nagyon megható volt, mert valamikor megpróbáltam időt rávezetni erre az útra, de hát innen látszik, hogy ez nincs az ember kezébe, hogy a gyerekek merre fejlődnek, hanem nagyon örömmel el kell fogadni azt, hogy ez így alakult. De a piarista múltomnak meg a kántorképzés múltomnak egy nagyon fontos folytatása ez, ahol megtanultuk, hogy minden vasárnap együtt jártunk a misére, az egész osztály zártan bevonult a kápolnába, és akkor kötelező volt ott a misére járnunk, amit a mai egyházi iskolákban egy kicsit az itteniekben Magyarországon most kevés tapasztalatom van, de azt látom, hogy ha vasárnapi misé látogatást nem veszik komolyan, akkor valami olyan darab törik le a nevelésből, ami aztán életükre is kihat, úgyhogy gondolom, hogy ezeket az alapokat úgy jó újra megtalálni.
És közben úgy hallom, hogy megérkeztek a fiatalok a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskolából, hiszen a Salzburgi Dom ünnepi miséjére készülnek, tehát nekünk is lassan be kell fejezni a beszélgetést. Hogyha lenne egy angyal és három kívánság, mi lenne az a három kívánság? Mi az, amit nagyon szeretne?
Mindig a Te Deumnak ez az utolsó mondata jut eszembe, akkor, amikor izgalmas pillanatok vannak az életben, legyen ez zene, vagy bármi más, non confundar in eterno. Tehát, hogy ne szégyenüljek meg a vállalt feladataim közepette, hogy az Isten annyi erőt adjon, hogy amit rám tesz, illetve amit úgy érez, hogy meg tudok oldani, hogy ahhoz egy feladat végére juthassak, és hát akkor olyan megnyugvással várom a következő feladatokat is, meg hát az, hogy mi vár még rám az életben.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is nagyon hálás vagyok, hogy ilyen messze eljött, és itt beszélhettünk így azokról a dolgokról, ami hát itt az életemben foglalkoztatott. Köszönöm szépen.
Oh,
kedves hallgatóink, magazinunk mai vendége Cifra János, a Salzburgi Dóm nyugalmazott karnagya, zeneigazgatója volt. Felvételeinken a Salzburgi Dóm kórusát és zenekarát Cifra János vezényelte. Műsorunk végén a hangmérnök Molnár Endre nevében is megköszönöm figyelmüket. Kecskés Barbarát hallották.
A 2025. május 9-i adás ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkét óra.